Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma az 1848-49-es szabadságharc emlékére a Pákos-Csukorói Katonai Emlékparkba látogatunk el. Oláh László, a park szakmai igazgatója vezet minket körbe. Én Adorján vagyok, és a beszélgetésben itt van velem Kami, Kata, Sisi és Nóri.
Nekem ez a felvétel rávilágított arra, hogy mekkora bátorsággal rendelkeztek a márciusi ifjak.
Nekem azt adta ez az alkalom, hogy egy vereségnek látszó küzdelem is más szemszögből nézve győzelem.
Nekem a mai alkalom, és ahogy a forradalomról beszélgettünk, az azt adta, hogy jobban fogom becsülni a szabadságomat mostantól.
A pákozdi csata eddig számomra csak egy név volt. Történelmileg se tudtam róla sokat, viszont azt meg végképp nem ismertem, hogy mennyire nagy volt erős volt a hozzáállása azoknak az embereknek, azoknak a fiataloknak, akik a hadseregben szolgáltak és védték a hazát. Úgy érzem, hogy ebből nagyon sokat lehetne tanulni, és a mai naptól talán én is sokkal erősebben fogok kiállni az igazamért, és hogyha valamit meg kell védeni, talán sokkal könnyebben tudom, és szerintem ez nagyon sokat tanított ma nekem.
Tisztelettel köszöntelek benneteket itt Pákozon a Katonai Emlékparkban. 1848-49-es szabadságharc első és egyben első győztes csatája helyszínén. Itt zajlott a Velencei hegység és a Velencei tó között Pákozd, Pátka és Sukoró háromszög csatájában az a híres győzelmünk, amely reményt adott a szabadságharc folytatásához, és ez az a csata, amelyben a frissen alakult, kevésbé kiképzett, létszámában jóval gyengébb, mint az ellenség, magyar honvédsereg fel tudta venni a küzdelmet a nagyobb létszámú, jobban kiképzett, összeszokottabb császári csapatokkal szemben, és győzelem lett a vége.
És mi lesz az első, amit meg fogunk nézni?
Menjünk időrendi sorrendbe, sétáljunk föl az obeliszkhez, ahonnan be tudjuk mutatni a területet, ahol zajlott a csata.
Egy picit magasabbra érkeztünk, és itt eléggé fúj a szél. Valamint látunk itt egy ilyen kerek alakú térképet, ami a környező városokat ábrázolja, ha jól látom.
Valóban ez egy dombor térkép, ami bemutatja a területet, és amikor a csatát és annak lefolyását mutatjuk be a hozzánk látogatóknak, akkor ez a térkép ebben nagy segítséget ad. De az is nagy segítséget ad, hogy itt a Mészekhegy egyik legmagasabb pontján, ha körülnézünk, akkor látjuk a fő irányt, amely Székesfehérvár felől érkező csapat mozgását jelenti. Látjuk a három meghatározó települést, Pákozdvalut, a Velencei-hegy túloldalán Pátkát, valamint Sukorót, ami még azért is jelentős, hiszen a református templom a csata előtti este ott zajlik a haditanács, amelyen Móga Jánost árulónak, hazárulónak nevezik, és ő híres mozdulattal leteszi. Lecsapja a kardját az úr asztalára, majd Batthyány grófra történt beszélgetést követően újra visszaköti a kardját, és azt mondja, hogy ő nem támadja meg azt a zászlót, amelyre ő esküdtett, de hogyha az ellenség támad, ő megvédi a magyar hazát. És ekkor közfelkiáltása megerősítik Móga Jánost ebbe a hitébe és tevékenységébe, és ő vezetheti másnapi győzelemre a magyar honvédsereget. Amikor Josip Jelasics vezette ellenséges közel 50 ezer főt számláló hadsereg ideérkezik, nekik nem az a céljuk, mint egy jó turistának, hogy körbenézzenek, hogy milyen szép a környék, és visszaforduljanak, nekik nyilvánvaló céljuk volt, hogy eljussanak a fővárosba, ahol a Batthyány kormányt megbuktatva Magyarországot visszaterelik a szolgasorba a császár uralma alá. És ettől tántorítja el őket az akkor frissen szerveződött fiatal magyar honvédsereg.
Belegondolva, hogy milyen lehetett a csata, én eléggé reménytelennek éreztem volna magam, ha akkor itt lettem volna fegyverrel a kezemben, hiszen egy friss alakulatról volt szó, ha jól értettem, és Jelacsics serege pedig már egy összeszokott csapat volt, ráadásul sokkal jobban felfegyverkezett is. Hogy lehet az, hogy mégis a magyar csapatok győztek?
Nagyon pontosan, az ellenséges seregről sem mondhatjuk azt, hogy egy nagyon összeszokott, de több volt köztük hadakat már megjárt katonák aránya, hiszen ők döntözőmmel a tőlünk délre levő népekből felbuvált sereg, amely élére Josip Jelasicsot állítja a császár, és a császári zászlót adja a kezébe, hogy menj és tegyél rendet a rebelis Magyarországon. Ez a hadsereg mintegy 46 ezer, közel 50 ezer főt, hogyha hozzászámoljuk a később csatlakozó csapatokat is, ilyen 46 és 50 ezer fő közötti hadseregről beszélünk, míg a magyar oldalon a honvédseregünk létszáma nem ér el a 20 ezer főt. Ahol viszont nagyon sok az olyan fiatal, aki a haza hívó szavára, amikor az ellenséges sereg 1848. szeptember 11-én Dráván átkelve magyar földre érkezik, akkor bár már májusban szó van a hadsereg szervezéséről, elég lassan folyik. Viszont amikor már itt van az ellenség a nyakunkon, akkor felgyorsul, és azok a fiatalok, idősebbek és fiatalok, akik nem voltak hadviseltek, akik nem voltak katonai kiképzés részesei, ők is fegyvert vagy fegyverre hasonlított ágyat fognak kezükbe, és beállnak a honvédseregbe, hogy bennünk van egy olyan dolog, ami bennünk nincs. Ez a haza iránti elkötelezettség, a hazaszeretet, és az az eltököltség, hogy én meg akarom védeni a saját hazámat.
Merre megyünk tovább?
Egy picit maradunk a 1848-49 vonatkozásánál. Az Obelix tövében Móga János, császári és királyi altábornagy, a magyar honvédsereg vezetőjének mellszobra, aki arccal az egykori csatatér fele néz. Itt tőle nem messze egy huszárszobor, a Vilmos huszárezred katonájának a szobrát látjuk. A huszárság 500 éven keresztül van jelen a magyar hadtörténelemben, de ennek a legikonikusabb időszaka pont 1848-49, hiszen a magyar huszár neve összefor a szabadságharc eseményeivel. Ma, ha valakit megkérünk egy óvodás, hogy rajzoljon már egy szabadságharc időszakit, biztos, hogy huszárt fog rajzolni. Tehát itt egy huszárszobrunk, mindjárt bejutunk az 1848-49-es szabadságharc emlékkiállítására, és vele szembe pedig az aradi emlékoszlopaink vannak, ahol gróf Batthyány Lajosnak és a 13 aradi vértanúnak állítunk emléket. Ezzel fejeződik be 1848-49 tárgyi megjelenítése a Katonai Emlékparkban. Nem hazudtolhatjátok meg a korotokat, fiatal lütyösorvak vagytok. Pont az a korosztály, akit megérintett 1848. Amikor is tényleg nyakunkon az ellen, és fegyvert kell fogni, és meg kell védeni a magyar hazát. Életetekben nem látottak fegyvert, ugyanúgy, mint azok a személyek, akik ekkor voltak, úgyhogy most kaptok valamennyien a kezetekbe egy igazi, eredeti, repicit hasonlító, habszivacs végű szuronyos puskát, és ugyanazokat a mozzanatokat megtanuljuk, amit 175 évvel ezelőtt a hazavédelmére felkészülő idősebbek és fiatalok megtanultak.
Úristen, ilyen nem akad minden bokorban.
Ezért most mindenki kap tőlem egy kardot, pontosabban a kardnak egy fajtáját, szabját, és szabjával a kézben megtanuljuk valamennyien a huszárvágást.
Kaptunk fakardokat, amivel gyakorolni fogjuk a huszárvágást. Én bevallom őszintén, lehet, hogy tudatlan vagyok, de én nem hallottam ezt a kifejezést, és nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Szóval izgatottan várom, hogy megtanulhassam.
A huszárvágás viszont onnan ered, hogy a huszárok minden nap 300-szor jobb és 300-szor bal kézzel végrehajtottak egy mozdulat sort, amelyet képzelt ellenséggel szemben gyakoroltak, viszont nagyon pontosan érzékeltette, hogy kicsit hajlított kézzel, vagy kinyújtott karral milyen messzire ér a szabjája, milyen erővel és milyen irányban tud legbiztosabban ütni, szúrni, tehát erre van a huszárvágás. Ez egy 6 mozdulatból álló mozdulatsor, amelyet most ti magatok is megtanulhattok.
Nagyon sokat beszéltünk a pákozdi csatáról külön. Az én szememben nagyon sokat változott ennek a csatának a jelentősége. Számomra ez egy olyan csata volt, ami a forradalom elején helyezkedik el, sok jelentősége nincsen, mert hogy majd utána lesznek a nagyobb csaták, mint például a segesvári csata. De ahogy beszéltünk a hazaszeretetről, és a honvédsereg kiállásáról, és a bátorságáról, így most már teljesen máshogy nézek erre a csatára.
Meg pusztán az a tény, hogy mennyire túlerőben voltak a horvát seregek, és hogy így is győztünk, hiszen a horvátok arra készültek, hogy a fővárost fogják meghódítani, és közben egy kicsinek is mondható csatánál fennakadtak.
Számomra nagyon érdekes volt az emlékpark, így még érdekesebb volt nézni a egész parkot, hogy itt több fontos eseménynek is emlékmű van állítva. Ezután azt tetszett a legjobban, amikor kipróbálhattuk a különböző vezényszavakra a különböző mozdulatokat. Puskával, szabjával, valamint felpróbálhattuk a ruhájukat a huszároknak is.
Én most vagyok itt harmadjára. Néhány emlékem még van legutóbbi látogatásaimból, viszont nekem is, mint Nórinak, új nézőpont került a szemem elé ezzel a csatával kapcsolatban. És amit Adó említett, az a harc, amit imitáltunk, szerintem én már rögtön meghaltam volna. Nagyon jó, hogy ők így hely tudtak állni.
Számomra elképesztő az a hozzáállás, ami akkori huszárokban volt, mert beszéltünk róla, hogy nagyjából velem egykorú, vagy talán nálam fiatalabb emberek kerültek be a hadseregbe, és hogyha ma lenne egy ilyen esemény, akkor nem tudom, hogy én vállalnék-e ilyet. Számomra teljesen elképzelhetetlen az, hogy valakik csak hazahívó szavára rögtön fegyvert ragadnának. Én szeretem Magyarországot, de az, hogy rögtön megfogjak egy fegyvert és menjek az ellenség ellen, úgyhogy még nem is vagyok teljesen kiképezve, azt úgy elképzelhetetlennek tartom.
Ezzel is magyarázták a magyar győzelmet, hogy azért, mert bennünk megvolt az a hazaszeretet, az a tettvágy, ami lehet, hogy az ellenséges csapatokban nem volt meg.
Én sem fognék fegyvert, és mennék ki a csatába, főleg úgy, hogy nem vagyok kiképezve, mivel szerintem nem egy életbiztosítás kiképzetlenül kimenni több olyan katona elé, akik már profik ebben.
Most így, hogy egyelőre nem fenyeget a veszély, hogy ki kell mennünk, azt gondolom, hogy bátran kijelentem, hogy én bizony kimennék, de lehet, hogyha élesben azt mondanák, hogy na, akkor holnap találkozunk itt és itt, akkor bizony azt mondanám én is, hogy én most sziasztok, elmentem. De ha meg belegondolok, akkor ez az egész pákozdi csata nem jöhetett volna létre, és nem nyerhették volna meg a csapatok, hogyha mindenki úgy állt volna hozzá, hogy nem egy életbiztosítás, nem fogunk nyerni, mert azok ott kiképzett katonák az ellenséges csapatnál, és mi nem vagyunk azok. De ők ennek ellenére mégis azt mondták, hogy nem érdekli őket, ők akkor is megvédik a hazájukat.
Én próbálom magamat azzal nyugtatni, hogy ez az akkori kornak volt a jellegzetessége, hogy már fiatal korban felvállaltunk ilyen dolgokat, de rájöttem, hogy tulajdonképpen például az 56-os forradalomnál is ugyanúgy egyetemisták és gimnazisták vonultak az utcára, vagy ragadtak fegyvert. És bár most így a 21. században nem volt ilyen nagy esemény Magyarországon, de annak ellenére ez nem egy 200 éves történet, hanem akár visszatekintve 56-ra is volt rá példa.
Én is talán attól félnék, amit te mondtál, Kata, hogy nem vagyunk kiképezve. És nagyon érdekes, hogy el is hangzott, hogy a puskát például nem csak arra használták, hogy ténylegesen golyóval lőjenek vele, hanem akár arra, hogy agyonüssenek vele valakit. Hogy azt a puskát valahogy használnod kellett, ahogy tudtad, amennyi golyó volt nálad, amit hirtelen tudtál vele kezdeni, és így nagyon érdekes belegondolni, hogy ott állsz egy ellenséges csapata, vagy egy ellenséges huszárral akár szembe, és neked ott hirtelen kell valamit kezdened egy puskával, és valahogy meg kell semmisítened talán az ellenséget. Szerintem ez nem csak fizikailag, hanem pszichésen is biztos, hogy nagyon-nagyon megterhelő.
Számomra is hihetetlen belegondolni, hogy az akkori korban olyan idősek, mint én harcoltak, és már az, hogy fegyvert fognak a kezükben, még használat nélkül is megterhelő lehet.
Szerintetek miért döntünk úgy, hogy a másikat öljük meg, és ők legyenek az áldozatok, nem mi? Azért, mert a hazát védjük, vagy azért, mert magunkat?
Szerintem mindenkiben benne van az életösztön, ez teljesen egyértelmű, tehát védjük a saját életünket, még akkor is, hogyha később akár egész életünkben ostorozni fog minket a lelkiismeretünk, hogy megöltünk rengeteg embert. Hogyha nem lenne a katonákban az az adrenalin a harcolás közben, akkor előfordulhat, hogy nem tudnák megtenni. Mert még akkor is, hogyha nem a másikat sajnálják, de lehet, hogy tudatosulna bennük, hogy ők ezt később meg fogják bánni, és simán lehet, hogy nem tudják elengedni majd az életük hátralévő részében. Talán ilyen szempontból nehezebb életben maradni, mint meghalni. De ennek ellenére az életösztön biztos, hogy felülkerekedik mindenen, tehát mindenképpen meg fogjuk védeni magunkat.
Nagyon tetszett ez a mondat, nehezebb életben maradni, mint meghalni. És szerintem is így van, mert nehezebb az emlékekkel és a bűntudattal együtt élni, mint annak, akit már elástak a föld alá.
Főleg úgy, hogyha, mint korábban beszéltünk kint a parkban, szuronnyal támadunk egymásra. Mert amíg távolról lövünk a másikra, és csak tudjuk, hogy halnak meg az emberek, de nem látjuk az arcát, nem látjuk a szemét, addig talán könnyebb. De amikor közelébe kerülünk, látjuk a szemét, látjuk az arcát, akkor eszünkbe juthat, hogy lehet, hogy neki is van családja, lehet, hogy valaki várja őt haza, eszünkbe juthat, hogy talán ugyanabban a cipőbe jár, mint mi, és akkor talán sokkal nehezebb harcra kelni ellene.
Hát nem talán, szerintem sokkal nehezebb. Látjuk, hogy a másik is ember. Hogyha most lenne háború vagy forradalom Magyarországon, azt gondolom, hogy a gépekkel, meg a gépi fegyverekkel távolról is ugye egészen jól ki lehet már lőni a másikat, és akkor nem látjuk, hogy mekkora kárt okozunk. Nem látjuk, hogy aki ott van, annak van-e egy gyűrű a kezén például, vagy hogy ha nem is ezt nézzük, de hogy látjuk, hogy ő is ember, hogy ő is ugyanolyan, ott van rajta a félelem az arcán, ugyanúgy remeg a keze, mint a miénk.
Én pontosan ezért ellenzem a háborúkat, mert szerintem nagyon borzalmas, hogy vadidegen emberek, akik lehet más helyzetben barátok, vagy legjobb barátok lehetnének, öldöklik egymást csak azért, mert egy felsőbb hatalom ezt parancsolta nekik. És szerintem ezt máshogy is meg lehetne oldani. Nem tudom, hogy, de nem hiszem, hogy idegen emberek életét kéne ezért kiontani.
Felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon mi mennyire vagyunk most szabadok?
Nyilván kamaszként rendszeresen érzem azt, hogy engem korlátoznak, hogy nem tehetem azt, amit én szeretnék, hogy egy csomó olyan dolog van, amit nem tehetek meg, annak ellenére, hogy én most éppen ott, ahol vagyok, akarom. Ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy sokkal szabadabb vagyok, és az ilyen esetek után néha elszígyelem magam, hogy néhány száz évvel ezelőtt valakik pont azért küzdöttek, hogy az egész országuk szabad legyen, és olyan életük legyen, mint most nekem, hogy igaz, hogy nem tehetünk meg mindent, de az mindig így lesz, mindig lesznek korlátok. Őnekik az volt a céljuk, hogy legalább olyan szinten szabadok lehessenek, mint én. Ennek ellenére nyilván vannak dolgok, amikor úgy érzem, hogy nem vagyok eléggé szabad.
Én talán akkor nem érzem magam szabadnak, hogy a társadalmi elvárásoknak akarok eleget tenni. Nem olyan szabályok, amiket be kéne tartanom, de úgy érzem, hogy nem vagyok teljesen szabad. Nem mehetek ki bárhogy az utcára, nem vehetek fel bármit. De úgy érzem, hogy még sincs meg a szabadságom. Csak a tudat kellene nekem, hogy én azt csinálok, amit akarok, úgy megyek ki az utcára, hogy akarok. Azt mondok bárkinek, amit akarok, arról beszélek. És sokszor azt gondolom, hogy csak az elvárások miatt, amiket alapvetően mi kreáltuk magunknak, azok miatt nem érzem magam szabadnak.
Én sokszor az iskolával kapcsolatos dolgok miatt nem érzem magam szabadnak, és például engem nagyon zavar, amikor lekorlátoznak ilyen tanulással kapcsolatos dolgokban.
Én alapvetően szabadnak érzem magamat, bár amit a Nóri mondott, azzal egyet értek, hogy sokszor van, hogy nem veszek fel olyasmit, amit nem kéne, vagy bármi, hogyha egy esküvőre kell elmenni, mivel én nő vagyok, ezért nem mehetek annyira nadrágban, és ez engem nagyon sokszor zavart. Mindezek ellenére én kifejezetten szabadnak érzem magamat. Szerintem a szüleim is sok szabadságot adnak nekem, és ha bármivel is bekorlátoznak, azt sokszor jogosnak érzem, és elfogadom, és nem zavar.
Ha pár évvel ezelőtt tette volna fel valaki nekem ezt a kérdést, akkor azt válaszoltam volna, hogy nem vagyok szabad. Próbálok folyamatosan tenni az ellen, hogy korlátozzanak. Én már nem érzem azt, hogy le vagyok korlátozva, inkább azt, hogy én korlátozom le saját magamat. Hogy meghúzok határokat, hogy ennél tovább ne menjek, mert félek attól, hogy mi van, hogyha tovább megyek, és túl nagy lesz a szabadság, és egyszerűen elvesztem a kontrollt.
Szerintem a legalapvetőbb szabadság az annyiban merül ki, hogy arra gondolhatok, amire szeretnék. Gondolkodtam már azon, hogy ha egyszer újra olyan korszak köszönt Magyarországra, mint 48-49, akkor én mennyire félnék. És aztán mindig rájöttem, hogy tulajdonképpen tehetnek velem, amit akarnak, amíg arra gondolok, amire szeretnék, amíg némán nem tudok velük egyetérteni, addig tulajdonképpen nem tudnak velem semmit se kezdeni. De talán ennél egy még nagyobb szabadság az, amikor ki is mondhatjuk, amire gondolunk. Szerintetek mennyire fontos az, hogy kiálljunk az igazunkért minden körülmények között?
Én nagyon sokat beszélgettem erről az egyik barátnőmmel, mert mi általános iskolába egy olyan szituációba voltunk, ahol feljött egy komolyabb konfliktus az osztályban. És úgy voltunk, hogy ez a mi feladatunk, hogy kiálljunk az igazunkért, és elmagyarázzuk, hogy mi miért érvelünk egy oldal mellett. És utána többször az életemben előjött ez a kérdés, hogy akkor nekem most ki kell leállnom az igazamért. És bár ahogy említetted, Adó, ez tényleg egy a szabadságra utaló jel, ha megtehetem azt, hogy kiállok az igazamért, de én nagyon sokszor nem tudok kiállni. És ez nem azért van, mert nincs elég szabadságom, hanem mert ez mindig mások megbántásával jár. Bármennyire is én az igazságot akarom csak elmagyarázni, vagy azért kiállni, egyszerűen nagyon sokszor mások igényeit teszem az én igényeim elé. És nem csak igények, hanem az is, hogy tényleg ne bántsak meg másokat.
Szerintem a jogunk megvan most így a nagy többségünknek, hogy kiálljunk az igazunkért, de inkább ez a bátorság, amit te mondtál, Nóri, ez az, ami hiány. Én is nagyon nehezen állok ki magamért, főleg akkor, hogyha egy olyan szituációról van szó, amiben tudom, hogy egy olyan embert fogok megbántani, aki számomra nagyon fontos.
De szerintem az se jó, hogyha mindig mások érdekeit tesszük előre a saját érdekeinknél. Velem is előfordult már, hogy mindig másokra gondoltam, és ezért volt, hogy magammal szemben hazugságot mondtam, mert valakinek a véleményét erősítettem, miközben az enyém más volt. És amikor én ezt megváltoztattam, és úgy mondtam el a véleményemet, hogy tényleg a sajátom volt, és természetesen figyeltem arra, hogy ne bántsam meg a másikat, akkor jól dűlőre lehet jutni ebben.
Én a saját baráti környezetemből veszem észre, hogy az egy dolog, hogy megfogalmazod, hogy neked mi a véleményed, és megfogalmazod, hogy neked mi a problémád, de utána tenni érte nagyon keveseknek sikerül. És ugye benne van a buktató az, hogy oké, megpróbálok tenni érte, belerakom a sok energiát, és aztán nem sikerül. Ti könnyen léptek a tettek mezeire?
Valamikor igen, valamikor nem. Amikor nem, annak annak szerintem több oka is lehet. Talán az egyik az, hogy igaz, hogy kiállok valami mellett, de tulajdonképpen tudom én is azt, hogy bár azt jónak találom, de az ellentétét sokkal könnyebb csinálni. A másik lehetőség talán az, hogy úgy érzem, hogy senki nem támogat, vagy senki nem ért velem egyet, vagy csak a közvetlen környezetem, a családom, rokonaim, barátaim. És így már tettekkel bizonyítani is nehezebb. Bár lehet, hogy pont ekkor kellene még jobban tettekkel bizonyítani, mert talán így jobban meg lehet győzni azokat, akik nem értenek velem egyet.
A támogatói közeg tényleg nagyon fontos, ahogy te mondod, Adó. Én egy tetrekész embernek mondanám magamat, akkor, hogyha tényleg sürgetőnek érzem a problémát, és nem csak az én problémám, hanem más problémája is.
Számomra is nagyon nehéz tenni azért, hogy valami olyat csináljak, ami például, mint Nóri esetében egy iskolában megszokott. A változás az nagyon nehéz. Ezért tenni, hogy te is egy elindítója legyél annak, hogy változást hoz, az még nehezebb. Egyre többször figyelek arra, hogy tegyek is azért, amit el szeretnék érni. Ha ez sokszor nem sikerül, és ha úgy vesszük, vereséget szenvedtem, akkor is egy kisebb győzelemnek érzem, mert magamban nagyon sokat fejlődtem, és hogyha egyszer kiálltam magamért, tettem azért, amit én szerettem volna, akkor következő alkalommal is meg fogom csinálni. Én magánének tanszakra járok, és a tanárom szinte közölte velem, hogy el kéne mennem egy versenyre, és nagyon nem szerettem volna. És hazamentem, és mondtam a szüleimnek is, hogy én ezt annyira nem szeretném, és következő órán én oda szeretnék menni a tanáromhoz, és meg fogom mondani, hogy ez nekem nem fekszik, és nem fogok elmenni rá. És nem találtam a szüleimben támogatást, mert mondták, hogy de azért menjek el, hogy jó lenne, és ezért filóztam magamban, hogy most akkor mit csináljak.
Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a forradalomhoz kapcsolódóan a szabadságról beszélgettünk. Én Kami vagyok, és itt volt velem Kata, Sisi, Nóri és Adó. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.